Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió valamennyi kedves hallgatóját. A múltkor a külkereskedelemről és a nemzetközi munkamegosztás hatásairól beszélgettünk, ma folytassuk ezt a témát, Magyarország külkereskedelme és a világgazdaság. Alcímként az lehetne, Magyarország a világgazdaságban és Európában. Kezdjük az adatokkal áttekintésképpen a legfrissebb helyzettel. Hol is állunk 2020 után? A 2020-as végleges adatok mit mondanak rólunk és nekünk? Magyarország összes külkereskedelme 2020-ban összesen 104,5 milliárd euró volt. Tehát egy ilyen kis országtól 104,5 milliárd eurót összehozni azért az nem kis teljesítmény. Különösen nem, hogyha arra gondolunk, hogy az importunk, amelyre azért ugye koronavírus válságban is és némileg zsugorodott termelés felett is szükségünk volt, 98,7 milliárd euró volt, tehát egy 5,8 milliárd eurós többletünk volt. Kérem szépen, a mai nehéz helyzetben azért ezt örömmel értékelhetjük, még akkor is, hogyha önök és mi is ugye már megbeszéltük korábban, hogy ez a közel 6 milliárd eurós többlet, ami azért nemzetközi statisztikában is egy kis országtól jelentősnek számít, ez Magyarországról kimenő, de nem teljesen, sőt nagyobb részben nem magyar, hanem Magyarországon megtelepedett külföldi cégek exportjából származik. Na most mekkora szerepet játszik külkereskedelmünkben az Európai Unió? Hát sokat emlegetett és fontos partnerünk az EU, tavaly 80,7 milliárd eurót exportáltunk, és 69,9 milliárd eurót, tehát majdnem 70 milliárdot importáltunk. Ez azt jelenti, hogy az EU-val szemben egy nagyon-nagyon jelentős 10,9 milliárd eurós többletünk volt még a tavalyi nehéz évben is. Tehát látszik, hogy az Európai Unióval több aktívumunk van, több többletünk van pénzügyileg, mint a világkereskedelemben összesen. Hát az export és import is 2020-ban csökkent, de itt is az volt a jellemző, hogy az exportunk 4,2%-kal esett vissza, az importunk viszont 5,8%-kal. Tehát így látjuk a pontos adatok tükrében, hogy export erőfeszítéseinkhez képest az importunk nagyobb mértékben csökkent, tehát a kevesebb importból is, hazai erőforrásainkat hozzátéve, viszonylag több exportot tudtunk termelni, persze azzal, hogy mind a kivitel, mind a behozatal csökkent. Reméljük, sőt az előrejelzések tükrében biztos, hogy ezt idén ki fogjuk egyenlíteni, tehát a válság előtti szintre tudunk visszamenni. Na most kik is a legnagyobb partnereink? Hát ugye nem okoz túl nagy meglepetést, hogyha azt nézzük, hogy Németország a legnagyobb partnerünk, messze a legnagyobb partnerünk, több mint 20%-a a magyar külkereskedelemnek vele folytatódik le. Az USA közel 10%-os partnerünk, és Ausztria a harmadik 7,8%-os részesedéssel a magyar külkereskedelemben. Tehát ez a három ország áll az élen, és összesítve külkereskedelmünk több mint egyharmadát ezzel a három országgal bonyolítjuk le. A visegrádi négyek összesen körülbelül 20 milliárd euróval szerepelnek külkereskedelmünkben, tehát azért ez egy nagyon tekintélyes arány. Csehországgal, Lengyelországgal, Szlovéniával magyar passzívum, tehát magyar hiány mutatkozik, de ez nem túl nagy mértékű. Szlovákiával szemben viszont magyar aktívum, tehát a mi exportunk többletet mutat. De összességében a visegrádi négyek nagyon fontos partnereink, és nem csak a gazdaság stratégiában, külkereskedelemben, hanem az összefonódás is egyre inkább növekszik. Ez azért nagyon biztos és örvendetes gazdasági alapot ad arra, hogy térségünk felebelkedjék, most csak a kereskedelem oldaláról nézve, tehát egyéb pozitív hatások is vannak és kellenek, sőt én az emberi kapcsolatokat, a kultúrát, a gazdaságpolitikai együttműködés, a turizmust nem csak, hogy igen fontosnak tartom, hanem ez megalapozza a gazdasági összefonódást is. Hogy ez mennyire lényeges, kérném szépen, gondoljuk meg, hogy a két világháború között is csökkent, de ugyanakkor a második világháborútól a rendszerváltásig 12%-ról 6%-ra csökkent a részvételünk egymással való kereskedelmünkben. Tehát a szovjetek által sokat forszírozott KGST együttműködés ellenére nem növekedett partneri részesedésünk és összefonódottságunk, hanem csökkent. Hát ezt jó azért leszögezni. Persze, hát a Szovjetunió sugaras szerkezetben, tehát minden KGST országot, Lengyországot, akkor Csehszlovákiát, Magyarországot és a többieket is, sugaras szerkezetben önmagához igyekezett kapcsolni, és nem azt forszírozta, hogy egymással való összefonódásunk növekedjék. Na most a térségünknek, a visegrádi négyeknek a szerepét még azért is említem, és folytatva azt kéne megemlítenünk, hogy Németország számára is a visegrádi négy országgal folytatott kereskedelem nagyságrendileg eléri, sőt minimálisan meg is haladja a Franciaországgal folytatott kereskedelmét. Tehát a németek számára is Franciaországhoz mérhető súlyú, sőt azt minimálisan meg is előzi a visegrádi négyek szerepe a kooperációban, a kereskedelemben is és a tőkeberuházásokban is. Na most érdekes ugye az a tény, hogy ez az összefonódás mennyire szolgálja nemzeteink, országaink javát, és az mutatható ki, hogy a visegrádi négyek szerepe felértékelődik az integrációs kapcsolatokban, amelynél az integrációt és a nemzetállamok szerepét egyszerre hangsúlyozni kell, sőt, véleményem szerint, ahogy nézzük a statisztikai tényeket, a gazdaság fejlődését, a visegrádi országoknak a szerepe egy fontos regionális tényező és integrációs tényező is. Vagyis Európát, amely nem egyenlő az Európai Unióval, hanem annál többnek kell lennie, összefonódásban, értékrendben, gazdaságpolitikában a nemzeti gazdaságpolitikák minősége nagyban meghatározza. Brüsszelben is fontos tényező a visegrádi országok gazdaságpolitikai szerepe, és felértékelődik az a szerep, amelyet regionálisan Európa központi része, azaz Közép-Európa játszik Európában. Ez történelmileg annál is fontosabb számunkra, hogy ne köztes Európa, ugye a régebbi német kifejezéssel Zwischen Europa legyünk, amelyik a nagyhatalmak között vergődik, hanem egy önálló nemzeti regionális szerepet játszon, és a térség felemelkedése egyben impulzust adjon egy olyan európai együttműködésre, amely a résztvevők kölcsönös érdekein alapszik, még akkor is, ha az érdekek néha és az erőviszonyok is aszimmetrikusak. Ezt támasztja alá a külföldi közvetlen beruházások, ugye FDI vagy FDI alakulása is. Magyarország rendkívül jelentős külföldi működőtőkét tudott vonzani, annak sok pozitív és kevésbé pozitív hatásaival együtt. Magyarországon 2020 végén 109 milliárd eurónyi külföldi működőtőke volt. Hát azért ez egy rendkívül magas adat, hogyha 350-nel, 360-nal beszorozzuk. 110 milliárd euró. És hát ez jelentős impulzust ad a technikai fejlődéshez, a technológiai fejlődéshez és a munkahelyteremtéshez. Az lenne nagyon jó, hogyha ehhez a magyar tőkeképzés, a magyar beruházások, a magyar szellemi termékek előretörése hozzájárulna, vagyis ha a nemzeti arány számunkra a magyar teljesítmény növekedne és arányában előre törne, ugyanígy, ha szerény is, a magyar beruházások a környező országokban, a Kárpát-medencében, amelyek jelentős növekedést mutatnak. Még ehhez a képhez tartozik, hogy az úgynevezett portfólió, azaz értékpapír beruházások Magyarországon elérték a 47 milliárd eurót. Tehát külföldiek 47 milliárd eurót fektettek magyar értékpapírokba. De én azt gondolom, hogy ez akármilyen fontos is, a magyar tőkeképzés és a magyar beruházásoknak kell előre törniük, hogy a szerepünk és az arányunk, saját sorsunkat magunk határozzuk meg egyre nagyobb mértékben. Tudjuk, hogy ez hosszú és viszonylag sok erőfeszítést igénylő folyamat. Még egy dolgot, ugye a szolgáltatás export azért nagyon megsínylette a válságot. Hát ez az egyik legnehezebb probléma, hogy Magyarország szolgáltatás exportja 25%-kal volt kisebb idén első negyedévben, mint egy évvel korábban. És ugyanakkor szolgáltatás importunk 16%-kal esett vissza. Tehát ez a kétszábjegyű visszaesés viszont tükrözi, hogy milyen sebezhetőek a kis országok, egyébként nem csak Magyarország, hanem a többiek is, milyen sebezhetőek a szolgáltatások terén, hogyha gazdasági problémák, vagy éppen mint a vírusválság most megnehezíti a helyzetet. Egy nagyon fontos a méretgazdaságosság alakulása. Azért törnek előre a nagy országok és a nagy cégek a világgazdaságban, mert nagyobb méretben gazdaságosabban lehet termelni. Ugyanis ugye a német autóipar, a francia vagy a japán autóipar fedezi az otthoni termelése a fix költségeket, és amit exportra termel, ott már csak a változó költségeket kell fedezni. Vagyis a gépsorok, az üzemek világítása az ugyanannyi, akkor is, hogyha 10%-kal többet termelnek, viszont ezekkel a költségek révén, ennek a költségeknek a beszámítása révén olcsóbban és ugyanolyan jó minőségben tudja exportkapacitását bővíteni. Vagyis a mai komputergyártásban, a fejlett technika gyártásában, az informatikai hardverben, ugye kis országok nem tudnak labdába rúgni, mert egy 10 milliós piacra nem lehet olyan gazdaságosan termelni, mint egy nagy vagy óriás ország piacára. Ugyanígy, ugye korábban volt Magyarországon fekete-fehér tévégyártás, hát a jelenlegi okos tévéket nem lehetne olyan szériában úgy előállítani a kis Magyarországon, mint ezt, ahogy a nagy országok teszik. Tehát a múltkor említett specializációt ez is alátámasztja. Kérem szépen, ennyi adat után megéheztünk, megszomjaztunk, ugye, úgyhogy a szomjas és éhes vándor megy a példa szerint a tankönyvekben, megy a sivatagban, nálunk meg mondjuk az erdőben, és keresi a tisztást, hogy végre üdítőhöz és szendvicshez jusson. Megérkezik, és akkor keres egy büfét, vagy vendéglőt, és rendel magának italt, mert ugye a szomjúság az kínzóbb, mint az éhség, bár mind a kettő rossz. Na most a nálunk lévő pénzecskéből megveszük az első pohár üdítőt, mert nagyon szomjasak vagyunk. De ez nem elég, úgyhogy a második pohár üdítőt is megvesszük, hogy csillapítsuk a szomjunkat. Na utána már elgondolkodunk, hogy egy harmadik pohár üdítő helyett inkább egy szendvicset teszünk, mert már a szomjúságunk nem olyan nagy, tehát nagyobb élvezetet, nagyobb hasznosságot jelent számunkra a harmadik pohár üdítő helyett az első szendvics megvétele és elfogyasztása, mert éhesek is vagyunk. Hát így van ez a világgazdaságban is, és akkor itt pedig a csökkenő élvezetek elve az előbb elmondottak szerint lép előtérbe, vagyis a csökkenő határhaszon, hogy egy bizonyos pont után már csökken az élvezeti érték, a jövedelmezőség, a profitráta, tehát kombinálni kell az erőforrásainkat más javak, szolgáltatások termelésére is. Nemzetközi kereskedelemben még nagyon nagy szerepet játszik számunkra ugye a cserearányoknak az alakulása. Hát ez nagyon hangsúlyosan került előtérbe mindkét olajválságban, amikor az olajár robbanása miatt a nemzetközi cserearányok az importra szoruló országokban, energiaimportra szoruló országokban erőteljesen romlottak. Van, amelyik ország ezt tudta javítani, de többségük nagyon megszenvedte mindkét olajár válságot, és általában is a nyersanyag, illetve energia hiányt. Aztán ezt a hiányt abszolút természetesen sikerült feloldani, de a magasabb ár az már beállt és maradt. Na most a cserearány azt jelenti, hogy az export árindexe hogyan alakul az import árindexéhez képest, vagyis ez nem egy abszolút szám, hanem egy arány, százalék, ugye, hogy az exportunk árai növekednek-e gyorsabban, és akkor ez kedvező, vagy az import áraink árai, amikor ugyanannyi importért kénytelenek vagyunk több áruval fizetni, tehát rosszul járunk gazdaságosság szempontjából. Na most a cserearányok ugye úgy javíthatók, részint világpiaci adottság, a kis ország különösen nem tud árképzésben meghatározó lenni, de akkor, hogyha olyan termékekre specializálódik, amelyben ő a jobb, ugye ezt a tényt a múltkor már említettük. Na most hosszabb távon ugye a cserearány javulása olyan, mintha annyival több nemzeti jövedelmet termeltünk volna meg, és megfordítva, ha a cserearány romlik, 100% helyett mondjuk csak 95%, akkor 5%-nyi veszteség ér bennünket a külkereskedelemben. Tehát ezért a jó specializáció és a jó export alakulás olyan, mintha pótlólagos nemzeti jövedelmet termeltünk, realizáltunk volna. A másik dolog a külkereskedelemben, a kis országok nagy nyomásnak vannak eltéren kitéve, hogy hogyan alakul a részesedésük a világkereskedelemben, tehát mondjuk a világexportban. Ez értelmezhető a teljes exportra, értelmezhető egy ágazatra, mint mondjuk autóipar, de értelmezhető egy-egy termékre, mondjuk autómárkára is, vagy komputermárkára is. Na most, ha nő, javul a részesedés, mert ugye az összeg mindig 100%, akkor az ország vagy az adott ágazat, vállalat teret nyer, ha nem, akkor teret veszít. Na és ez is, ha tartós tendencia, akkor tartós tendenciaként jelzi, hogy egy ország előretöre vagy teret veszít a világkereskedelemben. Melyek ennek a tényezői a felzárkózásnak és a lemaradásnak? Hát a felzárkózás napjainkban mindenek előtt, és ez örvendetes a kis országok számára, köztünk hazánkra is, a tudás, a képzettség, a nagyobb hozzáadott érték elérése, ez jelenti az előrelépést. Na most egy jelentős termelékenységi verseny van a világgazdaságban. De mire specializálódjanak az országok? Ugye van a tőkeigényes termelés is, meg a munkaigényes termelés is. De ez sem olyan egyszerű, már is mondom. A HO elmélet Heckscher és Ohlin közgazdászok tevéhez fűződik, akik azt mondták, hogy a tőkében gazdag országok specializálódjanak a tőkeigényes termékekre, és a tőkével kevésbé jobban ellátott országok, ahol viszont a munkaerő bővében van, az pedig specializálódjon a munkaigényes termékekre. Igen ám, de egy orosz származású amerikai közgazdász, Leontievnek hívták, megalkotta elméletét, a Leontiev paradoxont. És ebben arra mutatott rá, hogy a munkaigényesség korán sem homogén, hanem szakképzett, különböző fokban szakképzett munkaigényesség van, vagy éppen egyszerű munka, vagy betanított munkaigényesség. Tehát, hogy a képzettség és a termelékenység szempontjából, a minőség szempontjából nagy jelentősége van ennek, és kimutatta Amerika és India példáján statisztikai hosszú távú idősorokkal, hogy az USA munkaigényes termékekre specializálódik, igen ám, de nem egyszerű munkaigényes termékekre, hanem olyanokra, mint például repülőgépgyártás, űrtechnika, ahol a szakképzett munka, a know-how, a tudományos eredmények és azok felhasználása áll előtérben. Vagyis, hát éppen a humán tőke, az emberi erőforrás ebből a szempontból is fontos, hogy meghatározza, nagyban meghatározza a nemzetközi versenyképességet, annak sikerét. Most konkrétan sokat emlegetjük az innovációt. Hát ugye ez mit is jelent lefordítva a világgazdaságra? Az innováció ugye megtestesülhet új termékekben, tehát termékinnováció, új technológiában és új, jobb munkaszervezésben. Hát ezek a fő területei. Na most Thomas Mann, Moon-nak írjuk, nem a híróra gondolunk, ugye, hanem egy angol közgazdászra, amelyik már a kereskedelmi elméletek kezdetén kimutatta, hogy a kereskedelmi mérleg aktívuma többlete egyben értéktöbletet is jelent Anglia javára, ugye ő Anglia példája mutatta ezt ki, amely felhalmozható. Na most követői igazat adtak neki, de már abban alapvetően módosult a kép, hogy nem az értéktöblet felhalmozása, nem a kereskedelmi többlet felhalmozása, hanem annak észszerű elköltése, fejlesztésre, az ország infrastruktúrájának javítására, a belső fogyasztásra, ott is különösen arra, hogyha nem a napi fogyasztás, hanem a hosszú távú gazdagodást, építkezéseket szolgálja iparban és lakásépítésben, infrastruktúrában egyaránt. Érdekes, hogy hogy változott a történelemben a vezető gazdasági hatalmaknak a szerepe és ereje. Mindig a legfejlettebb országok voltak a szabadkereskedelem hívei. A 19. század első felében Anglia, a század végére felzárkózott Németország, a két világháború között a 29-33-as válság után az Amerikai Egyesült Államok vette ezt a szerepet, majd pedig második világháború után a USA mellé felcsatlakozott Japán és Dél-Korea is. Vagyis, ha szabad a kereskedelem, abból a legerősebb profitál a legtöbbet. És ugyanakkor a kereskedelem védelme, ma inkább azt mondanánk, nemzeti gazdaságfejlesztő politika ugyancsak szerepet játszik, és napjainkban felértékelődött éppen a válság során. Tehát, hogy amely ország csökkenteni tudja sebezhetőségét, növelni tudja alapvető termékekből az önellátását, ez persze nem autarkiát jelent, és ne is jelentsen, de azt igen, hogy a legfontosabb termékekből minél nagyobb mértékben, minél stabilabban tudunk önmagunkra támaszkodni, ilyen irányba specializálódni termelésben és kereskedelemben, annál jobban járunk. Tehát mindez az integráció és a nemzeti cselekvés viszonyát helyezi előtérbe, és bár sok irányzat az Európai Unióban is csak az integrációs lépéseket hangsúlyozza, mi azt szeretnénk mondani sok kollégámmal együtt, és nemzetközileg is egyre nagyobb teret nyer, hogy a nemzeti cselekvés és a nemzeti gazdaságpolitika felértékelődik, mert gyorsabb, rugalmasabb és célszerűbb reagálást tesz lehetővé. És hogy tulajdonképpen az úgynevezett szabad piacon is a gazdaságpolitikák versenye folyik. A Vámunióban ugye nincsenek vámok, tehát az Európai Unión belül nincsenek termék- és szolgáltatásvámok, de az előállítási költségek az azonos adórendszerek jellege mellett az adórendszerek egyre inkább idomulnak egymáshoz, de az adókulcsok nem. Ezért is téves, ha nemzetközi fórumokon egyes szereplők világszerte rá akarnának erőszakolni például bizonyos adókulcsokat egy országra, vagy akár világméretekben. Nagyon jól tudjuk, hogy éppen a gazdaságpolitikák versenyében nagyon fontos a nemzeti érdekek képviselete adópolitikában, adókulcsok meghatározásában és az újraelosztásban is, tehát hogy a nemzeti jövedelem hogyan kerüljön felhasználásra. Hogyan szerezzünk piacokat? Hát ugye az áruexport és a tőkeexport is lényeges. Mind a kettőnél ugye külföldi pozícióinkat javítjuk. Az áruexport mellett a tőkekivitelés, a külföldi termelés akkor játszik szerepet. Ez szerepet játszott Japán nagymérvű előretörésében, különösen a 70-es évek után, amikor az önkéntes, úgynevezett önkéntes exportkorlátozás révén Amerika rá akarta venni a japánokat, rákényszeríteni arra, hogy csökkentsék az autó kivitelüket az USA-ba. Erre föl Japán összeszerelő üzemeket hozott létre Amerikában és a világ számos más pontján, és így a helyi termeléssel kikerüli a vámokat, kikerüli a szállítási költségeket, persze a magasabb USA-beli termelési költségeket kénytelen megfizetni. Tehát a világgazdaság alakulása rendkívül összetett, jelenleg tulajdonképpen az USA, Európa és a Távol-Kelet hármasának egymással való rivalizálása folyik. Ez a három erőcentrum alakulása és egymáshoz való viszonya nagyban meghatározza a világgazdaság jövőbeni állapotát. Itt tulajdonképpen Európának, Európa folyamatos térvesztése részben az erőforrások kisebb méretének, a termelési és piaci méretek kisebb voltának köszönhető, de ugyanakkor annak is, hogy az innováció terén az USA magához szipkázta a legnagyobb erőforrásokat, és a legnagyobb az innovációban a legnagyobb hatalommá vált. De látjuk, hogy Kína előretörése és a Távol-Kelet előretörése nagyon fontos tényező, immár nem csak az áruexportban, látjuk a magyar piacon is, hanem a tőkeáramlásban, a tartalékok alakulásában is. Vagyis a fejlesztések révén a gazdasági potenciálunkat kell és szeretnénk erősíteni itt Magyarországon is, persze nem a dimenzióban, tudatában annak, hogy kisméretű ország vagyunk. Ugyanakkor a világpiaci termelékenység alakulása, a versenyképesség szempontja és a nemzetközi kereskedelem-politikai kapcsolatok. Magyarország ma igen jó és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel jelentkezik. Arra szeretnék még befejezésül rámutatni, hogy a haszon nem egyenlő a profittal, a profiton messze túlmutató haszon, ami a hasznosságban, a reálszférának a javulásában, az emberek életszínvonalában jelentkezik és jelentkezhet. Erre kell koncentrálnunk erőfeszítéseinket. Június Jézus szíve hónapja. A Mária Rádió nagycsaládja, imádkozzunk továbbra is egymásért, betegeink gyógyulásáért, az egészségesek egészségéért. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, földünkre, és minnyájunk szívébe, szüzenünk édesanyai szíve által. Úgy legyen. Köszönöm a figyelmüket.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.